Krisztusban szeretett testvéreim, a kivonulás könyvének a 23. fejezete egészen pontosan és tételesen felsorolja azokat a kötelezettségeket, amelyeket egy hívő zsidó embernek az ellenségeivel szemben is meg kell tennie. Ezek közül mindössze két verset, a 4. és 5. verset szeretném idézni, így hangzik. Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá. És az 5. vers. Ha látod, hogy ellenséged szamara a teher alatt összerogyott, ne kerüld ki ellenségedet, menj oda, segíts neki fölállítani szamarát. Kedves testvérek, a Jeruzsálemből Jerikóba vezető út közmondásosan veszélyes út volt Jézus korában. Gyakoriak voltak a rabló támadások, az ilyen spontán rajta ütések, úgy is nevezték, hogy a véres út. Miért? Azért, mert ugyancsak szerepel az ószövetségi törvények között, hogy ne jelenj meg Urad Istened előtt üres kézzel. Tehát aki a templomba ment, bárhonnan és főleg Jerikóból, annak magával vinnie kellett valamit, amit a templom persejébe tesz, illetve a templom adót, és ezekre voltak szakosodva ezek a rabló bandák, megtámadták rendre a templom fele tartó embereket, és kirabolták őket. Valószínű emberünk is ilyen lehetett, akit kiraboltak, és félhútra verve ott hagytak. Most ezen a véres úton valaki, egy ember, ahogy mondtam, a rablók kezébe került, kifosztották, ott hagyták félhultan, és a kirabolt, félhultan ott hagyott ember mellett elvitt két másik embernek az útja, egy papnak és egy levitának. Mind a ketten a leviták törzséből származnak, a leviták törzsén belül az Áron családból származnak a papok, a többiek pedig a templom ilyen-olyan szolgálaton rendelt leviták. Vagyis két olyan ember ment el a szerencsétlen félhultra vert ember mellett, akiknek a kivonulás könyvében imént szóba hozott két idézetet betéve kellett tudniuk. Főleg azt, ha látod, hogy ellenséged szamara a teher alatt összerogyott, ne került ki ellenségedet, hanem segíts neki fölállítani a szamarát. Mert a magyarázatot hozzáfűzték, hogy ha a szamárra odafigyelünk, akkor az embert is észre kell venni. Ugyanakkor szomorú tény, hogy mind a kettő, a levita is és a pap is Istennek lefoglalt ember volt, papi szolgálatot végzett. Ha Jeruzsálemből jöttek, akkor egészen biztos, hogy a templomból jöttek. Ha Jeruzsálem felett tartottak Jerikóból, akkor a templomba mentek. És az is bevett gyakorlat volt, hogy úgy a templomba menet, mint a templomból jövet, ha igazán mélyen hívő, vallásos zsidó az illető, akkor a zarándok zsoltárokat, 80 ilyen, 8 darab van ilyen a zsoltárok könyvében, azokat kell mondania, vagy egyedül, vagy éppen közösségben. Tehát ezek az emberek imádkozva, horribile dictu, imádkozva, Istennel foglalkozva, vagy éppen az ott hallottakon elmélkedve mentek el a szerencsétlen vérbe vert ember mellett. Nos, ha bele gondolunk, akkor egyértelműen kimondhatjuk a magunk ítéletét. Mind a kettő megbukkott úgy felebaráti szeretetből, mint vallásosságból, szörnyen megbukottak, teljesen maguk alatt maradtak. És úgy gondolom, kedves testvérek, ennek a két embernek az irgalmatlan magatartása igen komoly üzenetet hordoz a mi számunkra, amin mindenképpen el kell gondolkodnunk, nagyon komolyan kell vennünk. És pedig pontosan azt, hogy van-e összhang hitbeli tudásom és gyakorlati életem között. Van-e kapcsolat ima életem és szeretetben megnyilvánuló, szeretetben testet öltő keresztény életem között. Mert ha a kettő közt szakadék van, akkor azaz diszonancia, akkor nagy baj van nálam. Mert úgy a pap, mint a levita, a templomban egészen mást hallott, a templomban egészen másról elmélkedett, és mégis milyen fonákul viselkedtek. Elmentek a szerencsétlen ember mellett, holott azon nekik kutyamódon segíteni kellett volna. Ez volt mondandóm első része. A példabeszédből kiderül, hogy a segítő ember az a gyűlölt szamaritánus volt. Ezzel Jézus oda is bökött egy kicsikét a zsidóknak, az önmagukra sokat adó, vallásosságukat nagyra értékelő zsidóknak. Igen, a segítő ember az egy gyűlölt szamaritánus volt. Nagyon szeretem Simone Weil-nak az írásait, nála olvasom a szeretetnek egy igen-igen szép megfogalmazását, amit Simone Weil röviden így mond, azt mondja, szeretni ugyanis annyi, mint meglátni a másik nyomorúságát, a másik fájdalmát. Szeretni annyi, mint meglátni a másik nyomorúságát, a másik fájdalmát. És ez a rövid, frappáns meghatározáshoz ugyancsak ő, Simone Weil, ez egy zsidó hölgy, aki nagyon, de nagyon szimpatizálta a kereszténységet, de végül is aztán nem lett keresztény, de gyönyörű írásai, elmélkedései vannak, azt mondja, a szemünk kapuján át beengedni magunkba azt a fájdalmat, amit látunk, engedni, hogy nekünk is fájjon, és ha engedjük, hogy nekünk is fájjon, ezután már természetes lesz, hogy a közös fájdalmon segíteni próbálunk. Gyönyörű gondolat. A szemünk kapuján át beengedni azt a fájdalmat, amit látunk, úgy, hogy nekünk is fájjon, és ha már nekünk is fáj, akkor egészen biztos, hogy segíteni is akarunk rajtuk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a példabeszéd, amelyet Jézus olyan ügyesen felépítve mondotta el, válasz volt a törvénytudó próbára tevő kérdésére, de hát ki az én fele barátom? És emlékeznek, a példabeszéd végén Jézus megfordítja a törvénytudó kérdését. Nem az a kérdés ugyanis, hogy ki az én fele barátom, az ugyanis nyilvánvaló, hogy a bajba jutotton akárki is legyen, segíteni kell, hiszen még egy állatot is meg szoktunk sajnálni. Az igazi kérdés az, hogy én kin segíthetek? Én kinek lehetek a segítségére? Én hol, mikor kapok meghívást arra, hogy egy bizonyos esetben annak az embernek a segítségére legyek. Mert ekkor derül ki, hogy én felebarát vagyok-e. Tehát ismétlem, nem az a kérdés, hogy ki az én felebarátom. Kérdés az, hogy én kinek vagyok, kinek lehetek a felebarátja, és annak lehetek, akin segítek, akin megkönyörülök, akivel valami jót teszek. És szeretnék megosztani kedves testvérekkel egy olvasmány élményt, amit a Szív jezsuita atyák által szerkesztett folyóiratban olvastam, és pedig Pálos Antal atyával kapcsolatban, pontosabban az ő vallomását. Ő egy jezsuita atya, amikor az 50-es években úgy nálunk Erdélyben, mint Magyarországon felszámolták a szerzeteseket, börtönbe zárták a legtöbbet, hát Pálos atya is börtönbe került. Már 17 éve volt a börtönbe, írja, amikor egy alkalommal a csolnoki bányánál, ott rabként, bányászként dolgozott a felszentelt tudós jezsuita atya, egyszer csak azt kapta parancsba, hogy csomagoljon össze, mert viszik valahová. Aztán lekísérték a dorogi állomásra, a dorogi állomásról Óbudára vitték, és Óbudáról pedig elvitték Pécsre, az ávónak a pécsi börtönébe. Ott zárkába zárták, napokon, heteken át se fényt, se embert nem látott, csak amikor beadták a börtön ajtó kis nyílásán azt a bizonyos ételt, ami csak arra volt elég, hogy éhen ne haljon. És egyik este írja az atya, és most idézem szó szerint, úgy 9 óra tájban kinyílik az ablak, amelyen keresztül az ételt szokták beadni, és nagyon halkan beszól az őr. Nem akar fürödni? Azt hittem, nem hallok jó mondja. De aztán magamhoz térve kinyögtem, hát hogy ne akarnék? Hetek óta nem volt alkalmam tisztálkodni. Aztán az őr azt mondta, várjon, aztán jó 20 perc múlva jött, értem, bekísért a folyósó végi fürdőszobába, rám zárta az ajtót, és azt mondta, ha végzett, kopogjon. És én szinte hihetetlen megrendültséggel megmosakodtam, megfürödtem az ávó fürdőjében. És így fejezi be cikkét, számomra örök titok maradt, miért is kellett nekem 6 hetet a pécsi ávón tölteni, valamint az is, hogy ugyan ki lehetett az az emberséges ávós, aki nem az eszére, hanem a szívére hallgatott, amikor ilyen kedvezményeket tett nekem. Azóta is sokszor gondolok rá hálával, és megmaradt bennem a tanulság, az ávós egyenruha alatt is dobokhat emberséges szív. Eddig a történet. Most gondolom, kedves testvérek, értették, hogy miért hoztam szóba ezt a történetet, mert hát a szekucsokról, meg az ávósokról, nálunk így mondták, ott úgy mondták, megvolt és megvan a magunk jó bejáratott véleménye, de lám Pálos atyának egy ilyen gyűlölt ávós, tiszt vagy őr rangját nem hozza, de hát nem lehetett magas rangú semmiképpen. Volt az, aki a fele barátja lett, mert irgalmasságot gyakorolt vele. Rájött arra, hogy az embernek szüksége volna a tisztálkodásra, és megteremtette ezt a lehetőséget. Tehát nem az a lényeg, hogy mivel mutatjuk meg, hogy mi az, amit éppen tennünk kell. Jézus erre nem ad receptet. A lényeg az, hogy a bajba jutottaknak, akiknek szükségük van valamire, azoknak próbáljunk a fele barátjaik lenni. És akkor valójában a szeretetnek a parancsát gyakoroljuk. Ezt a két dolgot vigyük magunkkal, kedves testvérek, röviden és tömören. Ne legyen diszonancia, szakadék a között, amit hiszünk, és ahogyan élünk, illetve járjunk nyitott szemmel a világban, mert rengeteg irgalomra szoruló, bajba jutott ember vesz bennünket körül, kezdve a lelki problémáktól, elegészen az anyagi gondokig, vagy az egészségügyi problémáktól, elegészen más egyébig. Ha nyitott szemmel járok körülöttük, és azt teszem, amit a lelkiismeretem diktál, amit tennivalóként felismerek, akkor én leszek az irgalmas szamaritánus. Én leszek az, aki fele barátja a rászorulónak, mert ismétlem, Jézus a kérdés megfordította. Nem az a kérdés, hogy ki az én fele barátom. A kérdés az, hogy én kinek lehetek a fele barátja. Amen.